Jó napot kívánok! Az éjszaka híre volt, hogy a BKV-nál elmarad a sztrájk. Az utóbbi órák híre volt, lemondott Nemes Gábor, a tömegközlekedési dolgozók szakszervezetének alelnöke. Vajon nyertek, vagy vesztettek-e a szakszervezetiek? Ez mai műsorunk első kérdése. Majd egy munkaügyi kérdéseket kutató cég vezetőjétől azt kérdezzük, fontos dolog-e a sztrájk egyáltalán? Vajon a vállalatok vezetése megijed-e a munkabeszüntetésektől? Igaz persze, a közlekedésiek szinte minden más érdekvédelmi szervezetnél erősebbek. Műsorunk második felében a tanévkezdés kapcsán megkérdezzük, mennyi az annyi? Lehetséges-e, hogy igaz az a politikusi állítás, hogy idén 1500 pedagógus marad állás nélkül, miközben 10 000 munkahely szűnik meg? A szerkesztő Sós Éva, a mikrofonnál Baráth József.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Az év elejétől fizetett havi 15 000 forintos béremelésen kívül a BKV-sok érdekvédelmi szervezete visszamenőleg és előre is érvényes további 6%-os béremelést követelt. Ezt a cég csak előre vállalta kifizetni, de a szakszervezet ráállt az alkura. A telefonnál Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnök helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jól foglaltam-e össze azt, hogy mit követeltek, és hogy mit kaptak helyette?
Tökéletesen fogalmazta meg a követeléseket. A munkáltatónak a júliustól kezdődő bértárgyaláson egy eléggé markánsan bebetonozott 0%-os bérfejlesztési ajánlata volt, és ebbe kitartott több mint másfél hónapig. Ott sikerült elmozdulást találni, hogy találtunk olyan belső forrásokat a vállalaton belül, amit bérfejlesztésre lehetett fordítani.
Nem minden szakszervezeti vezető értett egyet az alkuban. Az országosan ismerté vált Nemes Gábor lemondott. Miért mutatott a mérleg nyelve például ön szerint afelé, hogy meg kell egyezni?
Hát nem csak én szerintem, itt a BKV-nál elég sok szakszervezet van, 4 kollektív szerződést aláíró szakszervezeti szövetség is, és kisebb szakszervezetek. Ilyenkor az a mechanizmus szokott működni a bértárgyalásokon, hogy alkudunk, megy az összeg remélhetőleg mindig fölfelé, és közben a tagsággal beszélünk, hogy mi a tagság elvárása, hogyan gondolják a helyzetet. Most is ez történt. A hétvégén folyamatosan bértárgyalások voltak, például én az én szakszervezeti területem, mert a bizalmik, a főbizalmik, a szakszervezeti titkárok útján folyamatosan tartottam a kapcsolatot a tagsággal, és mértük azt föl, hogy körülbelül mi a hangulat, információkat adtunk és kaptunk a tagságtól, miközben mentek a tárgyalások. Ez a normális menete ennek. Na most az összes szakszervezeti szövetség, illetve szakszervezetek ugyanezt a módszert szokták követni, és amikor már a tagságnak a véleménye azt tükrözi, hogy itt már egy elégedettség van és meg lehet állni, általában akkor szoktak megállapodni a szakszervezetek. Most is így történt. Mindig van egy-két szakszervezet, aki azt mondja, hogy itt nekünk ez még kevés, itt még nem állhatunk meg. Csak hogy a demokrácia szabályai szerint akkor is a többség akaratát kell sajnos véleménybe venni nekik is, és itt ez történt. A többség azt mondta, hogy nem érdemes tovább feszíteni a húrt, nincs már tartalék a rendszerbe, idő sincs, ez az, amit becsülettel elhozhatunk.
Gulyás úr, nem mondja komolyan, hogy éjszaka komoly statisztikát lehetett csinálni, szavazásra került sor, hogy melyik dolgozó, melyik álláspontot támogatja?
Természetesen nem szavazásról van szó, ez egy 2 hónapos folyamat volt itt, ezt folyamatosan a tagsággal tartani kell a kapcsolatot. Itt ugye éjszaka is bent vannak a dolgozók, javarésze akkor is dolgozik, hétvégén is dolgozik, hogyha nem is teljes körűen, de mindenféleképpen hatékonyan föl lehet mérni azt, hogy milyen hangulat van. A szakszervezetek többségénél már az a jelzés jött, hogy a tagság elégedetlenne, illetve másfelől mi meg tudjuk azt, hogy körülbelül mi az, ami a rendszerben még benne van, és ezek a tartalékforrások, amik felszabadultak, ezek végesek. Tehát hiába megyünk adott esetben a sztrájk irányába, nem biztos, hogy ez elmozdulást jelenthet.
De tulajdonképpen mi történt éjszaka? Megjelent például Hagyó Miklós főpolgármester helyettes. Lehet, hogy az történt, hogy ő megjelent és ígért valamit. Volt-e önökön politikai nyomás például?
Nem. kivéve, hogyha azt nem mondjuk politikai nyomásnak, hogy azért a politikusok, a városvezetők nyilatkoztak ebben az ügyben, és eléggé markánsan nyilatkoztak korábban. Hagyó Miklós végül is az aláírási procedúrára érkezett meg, tehát akkor már érdemi tárgyalás nem volt, már a szövegezésen dolgoztunk, a pontosításokon dolgoztunk, és ekkor érkezett meg Hagyó úr.
Féltek-e attól, hogy önök ellen fordulhat a közhangulat? Ugye az önök támogatottsága nem volt nagyon erős, mondhatnám, nem sokan támogatták önöket. Ilyesmiket olvastunk, hogy a Magyar Szociális Fórum, Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, Dolgozói Akciócentrum is támogatta önöket, ez viszont egy be sem jegyzett szervezet. Szóval szerintem a 0,5%-ot sem érte el azoknak a dolgozói szakszervezeteknek az aránya, amelyek nyíltan kiálltak önök mellett.
Ez azért tévedés, mert az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, amelynek tagjai vagyunk, többször is nagyon markánsan kiállt mellettünk. Mellette úgy tudom, hogy a Liga szakszervezetek is szót emeltek, és ezek országos nagy konfederációk, tehát szakszervezeti részről, szakszervezetek részéről meg voltak előtában.
Volt-e olyan szakszervezet, amelyik azt mondta, hogy igen, csatlakozik önökhöz, és nem tudom, ilyen szolidaritási sztrájkot tart?
Nem, de ilyet nem is kértünk.
Uh-huh. Szóval végül is féltek-e, hogy önök ellen fordulhat a közhangulat?
Ilyenkor mindig vegyes a megítélés. A lakosság egy része támogatja a szakszervezeteket, egy másik része nem támogatja. Ezt tudomásul kell venni, és hát tájékoztatni korrekt módon a lakosságot, és ezzel lehet esetleg ezt a kedvezőtlen folyamatot megfordítani. Most jelenleg én úgy értékelem, hogy vegyes volt a fogadtatás, voltak, akik megértették ezt a bérharcot, és voltak, akik ellenezték.
Mondja, végül is hogyan értékeli, győztek-e vagy vesztettek?
Abszolút győzelemnek könyvelhetjük el. Hogyha ezt az évelei 15.000 forintot összeadjuk a mostani 6.000 forintos alapbérfejlesztéssel, amire még pótlék vonzatok is mennek, illetve hozzáadjuk a 12.000 forintos egyszeri jutalmat, amit minden dolgozó megkap, illetve azt, hogy 2008-ra is erős pozíciókat kötöttünk le a béremelés tekintetében, mindenféleképpen sikertörténetek könyvelhető el.
Tulajdonképpen, ha mindent összeadunk, akkor most az idei évre hány százalékos béremelést kaptak meg a BKV-sok?
Az OJT ajánlás felső plafonját mindenféleképpen elértük, a 8% az teljesült, de most sikerült egy olyan bérállapodást kötni, hogy pont a kevesebbet kereső dolgozóink, a műszakban dolgozók, akik éjjel-nappal dolgoznak, járművezetők, műszakpótlékot kapnak, őnáluk még magasabbra is kijöhet ez a százalék, és ezzel tudjuk zárni a bérollót.
A lemondott Nemes Gábor többször is beszélt az elmúlt napokban arról, hogy erőt kell mutatni. Végül is úgy érzik-e, hogy sikerült erőt mutatni, hogy sikerült esetleg az egész magyar szakszervezeti mozgalomba, érdekvédelembe egy kis önbizalmat csepegtetni az elmúlt éveknek az elbizonytalanodása után?
Mindenféleképpen így ítélem meg, hogyha ez a nyomásgyakorlás nem nincs, ez nem következik be, akkor valószínűleg nem is indult volna be az a nagy törekvés, az a rettenetesen nagy gondolkozás a munkáltató részéről, hogy mégis nincs forrás, de mégis találjunk forrást. És ez indította be igazán azokat a gondolatokat, hogy megtaláltuk a forrását a bérfejlesztésnek, és azt maradéktalanul vissza tudtuk forgatni a dolgozókra. És én szerintem országos viszonylatban, hogyha a januári bérkorrekciót és a mostani bérfejlesztést összeadom, azt hiszem, hogy az első helyen állunk.
A szolgáltatások elégséges mértékéről végig nem sikerült megállapodni. Nem lenne erre szükség a sztrájktól függetlenül is? Szóval az önök cége évente 15 milliárdos veszteséget termel, ezt én az adófizető állom. Azért mégiscsak kellene tudnom, hogy egy sztrájk idején tulajdonképpen mit csinálnak a pénzemmel, mit kapok, mit nem kapok.
Igen, valóban folytak végig a tárgyalások, sőt, hogyha tegnap nem sikerült volna, illetve ma hajnalban nem sikerült volna megegyezni, akkor még a mai nap reggel 7 órától is mentek volna az elégséges szolgáltatásról a tárgyalások. Mind a két félnek volt egy ajánlata, nyilván ez egymástól eltérő volt. Én azt mondom így előzetesben, hogy biztos lehet olyan keretekről beszélni, hogy a sztrájk esetén az elégséges szolgáltatással kapcsolatban a különböző munkafolyamatokat eldöntjük előre, kinek kell dolgoznia, kinek kell csak részlegesen dolgoznia, kinek egyáltalán nem kell dolgoznia. Az elégséges szolgáltatás mértékéről viszont előzetesen szerintem nem szerencsés alkut kötni.
Hát igen, de akkor ez viszont a nyomásgyakorlás eszközévé válik, és ezzel rám az utazóra is nyomást gyakorolnak, nem?
Hát a nyomásgyakorlásnak ez a célja, hogyha ez nem történne meg, akkor nem lenne hatékony eszköz a sztrájkbejelentést.
Hát igen, de önök gyakoroljanak nyomást a menedzsmentre, önökre, szakszervezetekre, de ne rám utazóra.
Igen, csak itt egy ilyen közlekedési vállalatnál a menedzsmentre úgy lehet a legjobban nyomást gyakorolni, hogyha a menedzsmentre a utazóközönség, illetve a mi esetünkben, ne adj Isten, még a tulajdonos is nyomást gyakorol abba az irányba, hogy próbáljon meg már megegyezni, mert egy ilyen helyzet áll elő ez miatt. Szerintem ennél jobb nyomást gyakorlás a menedzsment felé nincs. Ez sajnos áldozatokkal jár, ilyenkor kellemetlenségekkel jár, csak így lehet ezt elérni.
Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnök helyettese. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.